ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok, Feledi Botond vagyok, a heti Feledi hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcast házigazdája. Egy újabb remek adással készülünk nektek, mielőtt a témába belefogunk, azelőtt viszont hagy emlékeztesselek titeket, hogy a heti Feledi hírlevélre fel tudtok iratkozni, hogyha minden szerdán reggel szeretnétek a világpolitikából egy igazán jól megszűrt híradást, hírcsokrot kapni, és a korábbi podcast számokat is meg tudjátok hallgatni a Partizán podcast csatornáján, ami egy külön csatorna a Partizán fő, nagy YouTube és mindenféle más Spotify csatornájához képest, tehát kérlek, keressetek rá nyugodtan. Emellett pedig most egy 1% kampányban vagyunk, tehát kérlek, hogy gondoljátok át, hogy az 1%-otokat fel tudjátok ajánlani a leírásban szereplő módon a Partizán Alapítvány számára. Nos, a mai adásban folytatjuk a brüsszeli felvételeket, és a nemzetközi intézmények Magyarországon epizódjai után most újra a magyarok a nemzetközi intézményekben kanyarra folytatjuk. Ezúttal egy egészen különleges európai tisztviselővel fogtok tudni interjút hallgatni, Hajdú Mártonnal, aki az Európai Bizottság főtitkárságának, tehát úgy is mondhatjuk, hogy egy picit, mintha a miniszterelnökség itteni verziójáról lenne szó, elemzője és egyben a tárgyalási felkészítők szerzője az Európai Bizottság elnöke és alelnökei számára, tehát Ursula von der Leyen és az elelnökök számára részben az ő tollából származnak azok a jegyzetek, amikor híres nagy államnők és államférfiak látogatnak az Európai Bizottságba, mit is kell mondani. Márton, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
Már a bemutatkozásnál elgondolkoztam, hogy ez milyen szépen hangzik, hogy tőled kapnak különböző jegyzeteket ilyen fontos emberek, akiket ismerünk mindenféle képernyőről. Ezt jól képzelem el, hogy azért nem teljesen egyedül írod?
Igen, hát csodálatos lenne, hogyha egyedül tudnék ilyet írni, de nem. Természetesen egy nagyon jól szervezett, olajozott rendszer áll emögött, mint egyébként szinte mindenben a bizottság munkájában. Az én feladatom az, hogy ezt a rendszert működtessem, összefogjam, összegyűjtsem a különböző szakpolitikai részlegektől a lényeges információkat, és itt fontos a lényeges, az, ami tényleg azon a szinten, amikor a bizottság elnöke, vagy valamelyik alelnöke egy miniszterelnökkel, vagy egy vállalati vezetővel, vagy szakszervezeti vezetővel találkozik, akkor a leglényegesebb dolgokra kell koncentrálni a rendelkezésre álló rövid időben. Tehát ezt összegyűjtöm a szakértőktől, átgondolom, átvizsgálom, kérdéseket teszek fel, hogyha valami nem világos, lerövidítem, leegyszerűsítem, összefoglalom, és aztán utána átadom a tárgyalás előkészítése céljából.
És mondjuk egy ilyen papír, az milyen hosszú? Tehát amikor elmegy Ursula von der Leyen és találkozik Xi Jinpinggel, akkor ez egy 5 oldalas, vagy egy 50 oldalas, vagy egy 500 oldalas papír, amit átolvas a repülő 8 órájában, tehát ezt hogy kell elképzelni?
Találkozótól függ. A konkrét példában nagyon hosszú lesz a teljes dosszié, ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy ő csak ezt a dossziét és elejétől a végéig egy gyűjtő helyében olvassa el, hanem rendelkezésre áll ez a dosszié az ő közvetlen politikai tanácsadóinak és az ő közvetlen politikai testületében dolgozóknak, akik belemennek adott esetben jobban a részletekbe is. Egy ilyen találkozón tehát biztos, hogy nagyon hosszú lesz, több tucat oldal, részletes háttérelemzések a lényegi dolgokkal kapcsolatban. Egy rövidebb, kisebb léptékű találkozón viszont ez adott esetben nem lesz hosszabb 3 oldalnál. Hiszen ilyen jellegű találkozóból, ugye ne felejtsük el, hogy egy a általad említett példában ott egynapos, többnapos utakról és találkozókról van szó, de mondjuk egy átlagos munkanap a bizottsági elnök, vagy akár bármelyik biztos életében, az több találkozót és is jelent.
Marci, tudsz mondani egy extrém példát? Tehát, hogy jött már valamilyen, nem tudom, valamilyen Horvát-szigetekről képviselő, vagy pedig a északi sarkról valamilyen grönlandi falu lakosa. Tehát van-e valami olyan, ami meglepett, hogy kik látogatják meg az elnökasszonyt?
Említetted a Grönlandot, és abszolút konkrét esemény, amikor a Feröer-szigetek és a grönlandi miniszterelnökkel találkozott. Ezek nyilvánosak, ezek a találkozók, benne vannak ugye a biztosok és az elnökasszony nyilvános naptárában. Tehát ez nem olyan értelemben lepett meg, hogy húsos-e gondoltam volna, de ugye tatabányai gyerekként Magyarországról nem mondhatom, hogy a Feröer-szigetek és Grönland azok az érdeklődésem középpontja. Lettek volna valaha, de erre a találkozóra felkészítőt írni, megtudtam néhány érdekes dolgot a történelmükről, geopolitikai helyzetükről, gazdasági kihívásaikról, és hogy miért akarnak ők is az EU-val szorosabban együttműködni.
Ugye többek között azért is örülök, hogy eljöttél az adásba, mert ugyan amikor legelőször találkoztunk még 2010 előtt, akkor te már bizottsági dolgozó voltál, de aztán történt egy érdekes kilépés az európai bizottsági karrieredből, hiszen 2011-ben, amikor Magyarország először adta az Európai Tanács soros elnökségét, akkor te szóvivőként felfüggesztett, egész pontosan kikértek, nem tudom a hivatalos szóhasználatot, de a lényeg az az, hogy ugye végül is több évig a magyar állandó képviselet, tehát a magyar diplomácia szolgálatába álltál szóvivőként. Ami azért egy egészen különleges másik perspektíva az Európai Bizottságban szerzett tapasztalataithoz képest, és azt hiszem, hogy ez, mint a legtöbb szakmában, itt is rengeteget ad, hogyha az ember nem csak egy székben, intézményben üldögél, hanem tényleg egy picit körbe tud nézni, körbe tudja járni azt, hogy más szemszögből hogyan festenek ugyanazok a kérdések. Tehát te ráláttál az első magyar elnökségre, miközben éppen készülünk a 2024 második felében, második fél évében esedékes második elnökségünkre, tehát ez nem egy gyakori esemény az ország életében. Ugye mégiscsak 27-en osztozunk, sőt, akkoriban még többen osztoztunk ezen. Hogyha erre visszatekintesz erre az elnökségi időszakra, van valami olyan történet, ami még mindig megdobogtatja ennyi idő után a szívedet, hogy mitől volt ez annyira különleges, más, mégis az első magyar elnökség volt, tehát ilyen szempontból történelmi időszak. Hát 2011-ben pedig még az EU-magyar kapcsolatok, bár már a médiatörvénnyel kapcsolatos viták elindultak, de hát a mostani viszonyokhoz képest nyilván egy sokkal nyugodtabb vizeken jártak.
Az elnökséget én annó egy durva, gyors síleksikláshoz hasonlítottam, ami 6 hónapig tart.
Ugye, nagyhegy.
Nagyhegy, így van. Tehát nem nagyon van idő benne megállni. Az egész egymást követő várható és váratlan eseményeknek a sorozata. Úgyhogy millió ilyen történet volt, és önmagában ezt megélni természetesen óriási élmény is volt, meg óriási tanulság is. Ugye számtalan dolgot említettél, megpróbálom egyenként nagyon röviden mindegyikre reflektálni. Tehát az egyik az, hogy átmenni a bizottságból, ugye, ami egy hát hívjuk ezt jó értelemben bürokráciának, ez nem kéne egy csúnya szónak lenni, egy közigazgatási intézmény, aminek a csúcsán vannak politikailag választott vezetők, valamilyen módon politikai legitimációval rendelkező vezetők, és alattuk pedig egy közigazgatási rendszer a maga szabályaival, a maga előírásaival, a maga folyamataival, amiknek egyébként, ha néha nem is tudjuk, hogy hol megy vissza az eredete, azért általában arról szólnak, hogy a döntések kellően előkészítettek legyenek, megfelelően előkészítettek legyenek, vegyék figyelembe azokat az érdekeket, amiket figyelembe kell venni, és az európai polgárok és az Európai Unió általános érdekeit szolgálják. Tehát ugye ez egy eléggé behatárolt, szigorú rendszer. Ebből átmentem, nem mondom, hogy a másik véglet, mert talán az Európai Parlament lenne a másik véglet, de átmentem elnökségi szóvivőnek, ami ugye kommunikáció, 24 órás reagálás dolgokra, előkészítése dolgoknak egy diplomáciai szintéren, mert a tanács sokkal inkább egy diplomáciai szintér, ami nem egy ilyen hierarchikus szervezet, hogy a csúcsán politikai vezetőkkel, és aztán alatta egy nagy piramisban a szorgos hangyák, mint én is voltam előtte, és most is vagyok, hanem a teljesen legalábbis formálisan mindenképp egyenrangú tagállamok összegyűlnek.
Bocsánat, csak itt egy zárójában a hallgatóknak ezt hagyd mondjuk el, hogy ugye Belgiumban ebben a formában több magyar nagyköveti rangban szolgáló ember van, hiszen a klasszikus bilaterális nagykövetség mellett van az állandó képviselet, az Európai Unió mellé, amiről most te mesélsz, és emellett egy olyan NATO-ban is dolgozunk, és jelen van egy képviselet. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen ez egy unió melletti nagykövetségként fogható föl, csak éppen állandó képviseletnek hívjuk, és minden egyes ország ugye egy elég nagy állandó képviselettel dolgozik, ami különösen az elnökségi időszakban megszívja magát, és mint egy vizes szivacs kétszeres, háromszoros létszámra, vagy sokszorosára nőhet, és te ennek lettél a szóvivője, és akkor a hallgatók egy picit el tudják képzelni, hogy amikor azt mondod, hogy diplomácia, akkor az valóban azt jelenti, hogy egy magyar diplomáciai intézmény, ami még abban is különleges, hogy nem külügyi intézmény, hanem ide ugye szakdiplomatákként a magyar minisztériumokból érkeztek a te munkatársaid, tehát a pénzügyminisztériumtól az összes többi minisztériumig szépen, aki tud angolul és érdeklődik az unió iránt, és az államtitkára úgy látta, hogy éppen ide érdemes kiküldeni, és van is hajlandóság, akkor az jön ki. Tehát ez egy nagyon vegyes felvágott már a rajtnál is, és akkor ide érkezettem meg az Európai Bizottságból szóvivőnek.
Így van, így van. És én ezért a tapasztalatért, meg ezért a lehetőségért örökké hálás leszek, mert nagyon érdekes volt. És ahogy mondod, a kollégák az állandó képviseleten elképesztő tudással és képességekkel rendelkeztek. És ez kellett az elnökséghez is, de kell egyébként a mindennapi ügymenethez, hogy képviseljék Magyarország érdekeit a tanácsi egyeztetéseken. Ami szóvivőként csodálatos volt, az az, hogy bármilyen témában föl tudtam hívni az adott szakdiplomatát, aki mindig képes volt mélyen, megalapozottan válaszolni a kérdéseimre, el tudta nekem magyarázni, adott esetben pénzügyi szabályozás, miért akarjuk a bankokat így vagy úgy szabályozni.
Tehát jó volt a kapcsolatod a kollégákkal, ezt értjük.
Így van.
És akkor kivel volt érdekes kihívás? Ki az, akivel, mert ugye ezt hasonlított ahhoz, amit a bizottságban is csináltál, csinálsz. Mi volt az újságírók, az újságírókkal való barátkozás?
Ugye, igen, és erre lesz érdemes jobban kitérni, még annyi, hogy annyiban más, ugye, hogy képviselsz egy országot. Tehát azért ez a bizottságban szigorúan nem szabad képviselned az országodat. Természetesen hozd az asztalhoz, úgymond.
Mert mondom, nekünk újságíróként más az olvasatunk, hogy mi a valóság, de értem.
Mindig vannak a szabályok és az elvek, és az emberi rendszerek soha nem tökéletesek, úgyhogy a valóság az mindig egy kicsit eltér az elvektől. De azt hiszem, az fontos, hogy mik az elvek, amiket próbálunk követni, még ha nem is mindig sikerül.
Legalább vannak,
igen. Ellenben a tanácsban, tehát magyar diplomataként, ugye az egyik nagy élmény az volt, hogy a saját hazámat képviselni, ami viszont a munkát illeti, ugye, amire ráutaltál, újságírókkal szemben, természetesen, hát bizottsági tisztviselőként az ember nem beszél újságírókkal, tilos konkrétan, és ez valószínűleg így is van jól, hiszen ugye a bizottság egy politikai szervezet, amelyiknek van egy álláspontja, és arra hivatott személyek és rendszerek vannak, hogy ezt kommunikálják.
Volt is nálunk az egyik bizottsági szóvivő, ugye Újvári Balázs, és ugye ugyanezt képzeljük el, mint egy magyar minisztériumban egy tisztviselő egyszer csak kimenne a sajtóba, ugye azt inkább whistleblowernek fogjuk hívni, mint másnak.
Pontosan. Viszont elnökségi szóvivőként az volt a feladatom, hogy megjelenítsem Magyarország elnökségi munkáját. És ez talán fontos itt kihangsúlyozni, hogy amikor egy ország az elnökségi szerepet tölti be, akkor egy picit megváltozik a helyzete a tanácson belül. Kicsit olyanná válik, mint egy klub elnöke, vagy hát már az osztályfőnök se jó példa, egy klub elnöke, képzeljük ezt, vagy egy baráti társaságban a vezető. Semmiképpen sem egy amerikai elnök típusú, vagy bármilyen akár, hanem egy levezető elnök, egy menedzs.
Politika történész ismerőseim azt szokták mondani, hogy a főtitkár szót erre találták ki egyébként annak idején, mert hogy ugye ki az, aki folyamatosan üzemelteti a bulit.
ez nem egy rossz irány, az a probléma, hogy ahogy elnökből és elnökségből is van majdnem egy tucat az Európai Uniós rendszerben, úgy főtitkárból és főtitkárságból is van legalább 5, úgyhogy végül is eldönthetjük, hogy melyik agyon használt kifejezést húzzuk rá. Itt az elnökség lett, de valóban ez, csak ugye azt látni kell, hogy egy politikai főtitkár, és ez talán ezért érdemes megkülönböztetni, hiszen a tanácsnak van a saját főtitkára és saját főtitkársági rendszere, amelyik valóban az ottani bürokrácia olajozott működéséért felel, és sokkal kisebb, mint a bizottságban, hiszen csak egy támogató funkciót lát el a tagállamoknak, akik a klub tagjai. Ilyen szempontból, és most egy kicsit lehet, hogy kockáztatok, hogy magamra húzok mindenféle kritikát, de én úgy szoktam ezt elképzelni, hogy mindenképp az alapításkor, most egy picit az Európai Parlamentet félreteszem, a tanács végül is egy klub, a tagállamok a klub tagjai, és igazából két, hát úgy mondjam, kiszolgáló személyzetük van, egy kisebb, intimebb, közelebbi a tanácsi főtitkárság, és a bizottság, amelyik szintén az a feladata, hogy a klub közös érdekében szolgálja a klub tagokat, de nem egyenként, hanem a klub tagok összességét, és ez a tanács. Úgyhogy itt tehát azt mondhatjuk, hogy az elnökség az a politikai vezetése a klubnak, de mint minden klubnak, ez a vezetés ez nem valami fajta voluntarista, gyertek utánam jellegű vezetés, vannak ilyen elnökségek is a világban természetesen, hanem az európai rendszerben ezeket jellemzően miniszterelnököknek hívják, ugyan országa válogatja, hanem egyfajta csúcskoordinátor, csúcs napirendszervező, csúcs ellentét kisimító, csúcs konszenzus kereső szerep az elnökség. Na és ez volt a feladatom, visszakanyarodva arra, hogy mit csinálok, az volt a feladatom, hogy erről a munkáról tulajdonképpen tájékoztassam a brüsszeli médiát, és ezen keresztül az európai polgárokat. És a helyzet az, hogy ez valahol egy nagyon hálás feladat volt, mert a magyar elnökség utólag nagyon sokak által elismerten kiváló munkát végzett 2011-ben, és kiváló munkáról tájékoztatni bárkit is, az egy hálás feladat. Tehát természetesen voltak alkalmak, amikor nem válaszolhattam bizonyos kérdésekre, mert folyamatban lévő ügyek túlérzékenyek lettek volna, vagy csak ugye úgymond név nélkül háttértájékoztatásként számolhattam be bizonyos dolgokról, de összességében azért is hálás volt, mert a magyar elnökség nagyon komoly dolgokat tett le az asztalra, tehát egy nagyon...
Csak hogy akkor ezt helyezzük el az előbb mondottak keretében, tehát hogy a magyar elnökség sikere az azt jelenti, hogy a 26-okat konszenzusra bírta nagy dossziékban, vagy nagy döntéshozatali témákban. Ugye erre, tehát hogy erre gondolsz, amikor azt mondod, hogy sikeres elnökség.
Így van.
Ami nem azt jelenti, hogy valami magyar sztori került hirtelen az unió napirendjére, hanem azt jelenti, hogy volt mondjuk az európai szemeszter, ami egy nagyon furcsa nevű, majd talán te mondasz róla egy picivel többet országjelentésekről szóló új kezdeményezés, amit éppen a magyar elnökségnek sikerült lezárnia. Ugye ez valóban a dicsőség fel az elnökségek között, hogy kinek mit sikerül tető alá hozni, és vajon ezt még én lezárom-e, vagy kénytelen vagyok átadni a stafétát a következő elnökségnek, a következő 6 hónapnak. Tehát ilyen szempontból érted-e a sikerest?
Így, abszolút így értem a sikerest, sőt, pont azért, hogy ez a része működhessen, ez az úgynevezett, most angol szót fogok használni, honest broker, tehát az őszinte, egyeztető, őszinte,
közvetítő,
vagy megbízható közvetítő szerep, pontosan azért, hogy ez tudjon működni, az elnökségtől konkrétan elvárás, hogy a nemzeti érdek, a nemzeti ügyek hangsúlyos vitelét kicsit hanyagolja. Ez nem azt jelenti, hogy elnökségek ne tűzhetnének szerintük fontos, de mindenki más számára is meghatározó témákat az zászlajukra. Abszolút, például a magyar elnökség annó ugye a romák felzárkóztatásának a kérdését állította egyebek mellett a központjába.
És ennek lett folytatása egyébként?
Hát ugye én nem vagyok ennek a témának szakértője, de azóta is vannak ugye az Európai Bizottságnak romákkal kapcsolatos programjai, mint egyébként más nehéz helyzetben lévő, vagy hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoport, érzékeny helyzetben lévő, sérülékeny helyzetben lévő társadalmi csoportokkal kapcsolatban. Tehát ilyen értelemben mindenképp lett folytatása, én bevallom őszintén, hogy nem követtem természetesen a maga mélységében azt. Most pedig a demográfiát például az egyik, ami a magyar elnökség, az új, most jövő magyar elnökségnek fő témája lesz, az a demográfia. De ez, azt akarom tisztázni, hogy ezek hívószavak, amik mentén az elnökség 3-4 dolgot meg tud szólítani, alá tud húzni, ami már amúgy is történne, de ők tudnak neki adni egy pici ráerősítést. De ez nem a fő feladat az elnökségnek, és mindenképp elkerülendő, hogy a nemzeti specifikus érdekeket próbálja bevonni, hanem ehelyett ez az egyeztető feladat, hiszen azért is kell, ugye szokták mondani, nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Tehát azért kell, hogy nehogy, azért kell elkerülni, hogy ne úgy tűnjön, hogy az elnökség a nemzeti ügyeket tolja, hogy meg tudjanak benne bízni, amikor ezeket a kompromisszumkereső, egyeztető feladatokat látja el. Na és ez az, amiben a magyar elnökség 2011-ben nagyon sikeres volt, és ez az, amiről gyakorlatilag folyamatosan tájékoztattam a médiát.
Az egyik, talán alapítóatyánál olvastam, vagy valamelyik másik politika tudósnál, hogy az uniózt gyakorlatilag, ha el akarjuk képzelni, olyan, mint egy házasság, hogy megszűnnek az egyéni érdekek. Tehát, hogy közösség lesz, közösségi érdek van, és nyilván a közösségi érdeken belül, mint a házastársaknak is, persze vannak egyéni preferenciák, de azért igazából a nap végére össze kell rakni a közös menüt. Pláne ugye, hogyha van 25 gyerek is, tehát hogyha, vagy hát itt ugye 6 szülő volt. Na jó, lehet, hogy ezt a példát nem akarom most túlfeszíteni.
Egy bizonyos határon túl nem tud menni, én is egy 27 fős házasságot képzeltem, azt hiszem még egyik tagállam alkotmányos rendszerében sem ér bele.
Igen, ezzel még a wokizmus határait is megfeszegettük, tehát hogyha így nézzük, akkor azért a tanács ebben, tehát amit akkor 11-ben néztél, azért a leginkább individualista, ezt mondhatjuk, hogy ott még mindig azért a tagállamok küzdenek, és van-e közben egy elnökség, aki ugye próbálja pont ezeket a ficánkoló tagállami érdekeket összefésülni, de azért ehhez képest a bizottság, talán még néha a parlament is jobb napján egységesebb, vagy közösségibb, vagy uniósabb szintű érdeket tud képviselni.
A bizottság egyértelműen, tehát ez az alapszerződésekben kimondott szerepe, egyebek feladata mellett feladata, hogy az közösségi érdeket mozdítsa elő. És ez nagyon tudatosan és így kalibrálva egyébként, hogy legyen egy motor, legyen egy rendszer, amelyik szemben más nemzetközi szervezetekkel, ENSZ vagy hasonló, amelyik tényleg lényegében a rendszer fejlesztéséért felel a klubtagok mellett állva. Nem fölöttük, nem velük szemben, de nem is alattuk teljesen. És akkor ehhez képest teljesen igazad van, a tanács az, ahol napról napra összejönnek a tagállami érdekeket összefésülni. Ugye régen ezt hát más eszközökkel érték el az európai történelemben. Én azt hiszem, hogy a kellően véres európai történelemből nézve lehet még jobban értékelni azt, hogy most már 70 éve, hát a szerencsésebbek, a kevésbé szerencsések csak 20 éve, pont idén, ha jól számolom, tulajdonképpen ezeknek az érdekeknek az összefűzését és összeegyeztetését ezt a tárgyalóasztal mellett hajtják végre. Nem háttérzsalolásokkal, nem
hadsereggel.
Nem fizikai erőszakkal így van, nem tankokkal, nem bombázókkal, hanem tárgyalással. És ez valóban kell az, amit mondasz, tehát ha visszatérünk a példáthoz, hívjuk családnak, ne házasságnak, mert az tényleg van egy határ ennek. Hívjuk családnak. A családnak az a lényege, hogy jóban, rosszban együtt vagyunk, mert tudjuk, hogy nincs igazán értelmesen szóba jöhető alternatíva.
Csak vannak tékozló fiúk. No, a tanácselnökség kapcsán, ugye főleg itt, amikor a kelet-európai, közép-európai új tagok először megtették ezeket a 6 hónapos elnökségeiket, ez ugye azért még az akkori sajtóban is úgy volt, hogy ez egy fontos dolog, tulajdonképpen a teljes jogú tagságot, akkor nyered el, hogyha már ezen túl vagy, és kvázi, mint egy ilyen tűzkeresztség, milyen jó, hogyha már csináltál tanácselnökséget. Ugye ez azt is jelenti, hogy tényleg rengeteg szakdiplomatát kiképeznek csak erre a feladatra, akik később gondolom a rendszerekben benne maradnak, és tovább segítik azzal a 6 hónapos intenzív tapasztalattal a tudásukat. Bár azt hiszem Magyarországon itt hallottam némi kritikákat, de ezt nem tőled akarom megkérdezni, hogy hát vajon mennyien maradtak ebben a rendszerben. Majd most megszámolom, hogy a 24-es tanácselnökségben hány átfedés van a 11-es tanácselnökséggel. Ez tényleg egy jó cikk lesz. Amit tőled szeretnék kérdezni, az, hogy van-e olyan valami következtetés, amit most visszatekintve azt mondod, hogy Magyarországot megtanult, vagy a magyar diplomácia ott tanult meg, vagy ott megégette magát, de megtanulta. Tehát van-e valami olyan, ami nekünk ott 2011-ben elnökségi tanúság volt ebben az uniós első kísérletünkben?
A magam nevébe akarok erre a kérdésre válaszolni, mert én sokat tanultam, és akkor azt elmondom, én nem akarom azt a képzetet kelteni, hogy akárcsak bárki a kollégáim közül akkor, vagy a külügyminisztérium, vagy az EU ügyi államtitkárság akkori vezetői közül, vagy mai vezetői közül ezt ne tudta volna. De ami nekem nagyon izgalmas volt, az néhány dolog. Az egyik az, hogy mennyire fontos az Európai Uniós döntéshozatalban az informális egyeztetés. Tehát vannak a formális csatornák, amikken természetesen teljesen nyíltan, transzparensen a végső döntések eldőlnek, de az informális egyeztetés, az rendszer olajozása, az legalább ilyen fontos. És ez talán nem is annyira ismeretlen a mindennapi életből is, alacsonyabb szintű kormányzási, közösségszervezési rendszerekből, hogy ami formálisan nyíltan kimondatik, az már nagyon sok informális tapogatózásnak az eredménye. És hogy ez azért fontos, mert nem akarjuk egymást vérig sérteni, nem akarjuk egymás idejét feleslegesen pazarolni olyan körök megfutásával, amiket hatékonyabban lehet informálisan elérni. Ugye ez az, ami aztán kívülről nézve tűnhet úgy, hogy Brüsszel átláthatatlan, nem transzparens döntéshozatal. Meggyőződésem, ez nem igaz, mert ha valaki ezzel foglalkozik szakmaszerűen, akkor igenis átlátható és követhető, és például az, hogy részt vesz valaki egy elnökségi munkában, az lehetővé teszi neki, hogy ezt megértse. Mert azt el kell ismerni, hogy vannak témák, amikben egy kis ország, mint Magyarország, alaphelyzetben nem lesz benne ezekben az informális egyeztetésekben az első pillanattól fogva. De ha ő az elnökség, akkor legalább arra a 6 hónapra benne van, és emiatt megtanulja, hogy mikor és hogyan történnek ezek az informális egyeztetések, és az elnökség után, és ezzel visszautalok arra, amit mondtál, hogy igazán teljes értékű tag ekkor leszel, az elnökség után ezt a tudást már föl tudja használni. Tudja, hogy ja, most az elnökség biztos egyeztet a bizottsággal, meg a 3 naggyal, meg a 2 érintettel, hogy mi legyen, nem tudom, valamilyen közlekedés szabályozási ügyben. Na de nekem is fontos ez az ügy, akkor jelentkezek és jelzem, hogy én velem is szeretném, ha konzultálnának, nem csak a későbbi időszakban jönne el ez a pillanat. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos. A másik, amit megtanultam, az, hogy az elnökségnek ez a diplomáciai olajozó működése az, hogy összeköt dolgokat. Például a magyar elnökség alatt ugye volt az arab tavasz.
Így van, akkoriban
Líbiával, arab tavasz, Fukushima, ugye volt az a mezőgazdasági, nem vészhelyzet, de ugye voltak halálesetek valamilyen Észak-Afrikából importált salád, ez a nagyon régen volt. Volt egy csomó ügy, tehát egy elnökség alatt mindig van egy csomó előre nem látható ügy, és ezeket kezelni kell. És megint csak nem egyedül kell kezelni, hanem a rendszer részeként hozzá kell járulni a konstruktív megoldás megtalálásához. Itt például az arab tavaszt azért említettem, mert akkor a magyar diplomácia egy nagyon komoly fegyverténként tudta azt elkönyvelni és felmutatni a partnereinek, hogy utolsó európai uniós tagországként nyitva tartottuk a líbiai nagykövetségünket, és megint csak az informális információáramlásban, a helyszíni információk becsatornázásában, és a konkrét diplomáciai lobbizásban, vagy diplomáciai érdekérvényesítésben mi voltunk az Európai Unió lába, elnökségként Líbiában 2011 első fél évében. Ez egy hatalmas fegyvertény volt. Nyilván, ha eleve nem lett volna ott nagykövetségünk, egy olyan országról van szó, vagy másokból ez nem lett volna nem lett volna lehetséges, akkor is történtek volna egyeztetések, de így a magyar elnökség hozzá tudott járulni a megoldáshoz. Miért fontos? Megint visszajutok ugyanoda, mert ezzel tanult is, és ezzel politikai tőkét épített, hogy a többiek azt látják, hogy a megoldás keresésében részes, a megoldás keresésének része a probléma azonosítása, de utána az opciók azonosítása is, és a legkisebb közös többszörös kidolgozása.
És Marci, amikor ugye hát ebben a pozíciódban, szóvivőként a tanácselnökség mellett, gondolom, hogy szerveztél sajtótájékoztatókat, akár a magyar miniszterelnöknek, és nyilván a minisztereknek meg, akinek éppen szakmailag erre szüksége volt. Ilyenkor a kisország, nem kisország kettősség az kijön? Tehát amikor azt mondtad, hogy most Orbán Viktor, mint tanácselnök, miniszterelnök tart sajtótájékoztatót, akkor hirtelen ott voltak szokatlanul sokan, vagy a későbbi évekhez, ugye ott maradtál még egy darabig az állandó képviseleten, tehát mennyire lehetett érezni az elnökségnek járó kiemelt figyelmet versus a maradék időnk?
Elnökségként van kiemelt figyelem, mert a hivatalos fő sajtótájékoztató a tanácsülés után az az elnökség ügye. Az elnökséget képviselő miniszter, aki elnökölte az adott ülést, a biztossal, aki felelős az adott témáért, együtt kiül és válaszol a újságírók kérdéseire. Tehát ez egy ilyen gyakorlatilag kötelező transzparencia kör, de nem azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy ez valami fajta, csak kötelezően letudott valami. Ez volt a legfontosabb feladatom, visszatérő feladatom. Minden egyes tanácsülés után, amikor a pénzügyminiszterek összeültek, hogy megbeszéljék valamelyik bankszabályozási kérdést, vagy valamilyen költségvetésekre vonatkozó problémát, amikor a kulturális miniszterek összeültek, ugye a kultúra nem is annyira erős EU-s politika, de mégis összeültek valamilyen közös európai projekt finanszírozásával és formálásával kapcsolatban, vagy amikor az agrárminiszterek összeültek. Tehát
végeredmény, mint a Varga Mihálytól Orbán Viktorig ott bokáztál a biztosokkal együtt.
Ez valóban így is fogalmazhatunk. Tehát ezeket a sajtótájékoztatókat, ezeket nekem kellett előkészíteni, megszervezni, összefoglalni a szakdiplomaták és mondom, ez mindig csapatmunka. Tehát amikor azt mondom, hogy én csináltam, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a diplomatáktól akkor is összegyűjtöttem a lényeget már előre.
Ketten voltatok szóvivők Brüsszelben.
Brüsszelben, igen.
És
igen.
Volt még egy magyar szóvivő Magyarországon.
Így van, így van. Így van.
Ugye veled dolgozott Polnár Gergely, és otthon Bakos Piroska.
Így van, pontosan.
Csak hogy akkor említsük meg őket is, mint a csapat látható tagjait. De akkor az igaz, hogy itt sokkal többen voltak akkor is, hogyha esetleg csak magyarok ültek ki? Tehát volt olyan, hogy csak Orbán Viktor tart sajtótájékoztatót, de pont az elnökség alatt?
Na de ugye itt, tehát hogy itt meg kell különböztetni, és ez egy nagyon fontos feladat volt, és valóban nem kell kertelni, Magyarország az elnökség óta gyakorlatilag átlagon felüli módon izgalmas Brüsszelben, a brüsszeli politikában, az EU-s szintéren, úgyhogy ez akkor az elnökség alatt nagyon-nagyon fontos volt megkülönböztetni, hogy én akkor az elnökség nevében beszéltem. Természetesen kisegítettem a magam tudásával és képességeivel mondjuk a miniszterelnök sajtócsapatát és szóvivőjét, hogyha itt Brüsszelben érte őt éppen az, hogy magyar miniszterelnökként valamit beszéljen, de a fél év alatt ez az elnökségi szóvivő volt. Tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy az elnökségi ügyekről beszéltünk, és ennek megfelelően az érdeklődés az elnökségnek megfelelő érdeklődés volt. Erről konkrét történeteim vannak, hogy mondjuk egy gazdasági és pénzügyi tanácsülés után bent volt 100 újságíró a sajtótájékoztatón, ahol az akkori magyar gazdasági miniszter Matolcsy György és az akkori biztos, aki felelős a gazdasági ügyekért, Oli Rén együtt tájékoztatták az eseményekről, a tanácsülés eredményeiről. 100 újságíró. Viszont sajnos ez a valóság, az oktatásügyi tanácsülés után egy darab újságíró ült benn a sajtótájékoztatóteremben, nem azért, mert Magyarország volt az elnök, nem azért, mert az oktatás ne lenne fontos, hanem konkrétan az oktatás Európai Uniós szinten nem egy olyan téma, amiben az EU-nak úgymond hatalma van, és ezért az nem annyira izgalmas. És akkor odaszóltam, emlékszem, hogy a tanácsülésről kijövő magyar államtitkárasszony láttam rajta, hogy egy picit csalódott, teljesen érthető módon, végignyomott nagyon lelkiismeretesen egy 4 órás tanácsülést, átmentek egy csomó ponton, olyanokon is, ami magyar oktatáspolitikai főirányítóként nem is biztos, hogy neki érdekes lett volna, de EU-s ügyként fontos volt, és akkor utána egy újságíró, és akkor odasugtam neki, hogy államtitkár asszony, online is nézhetnek, úgyhogy lehet, hogy több ezeren néznek minket az interneten.
Értem, hát ez egy, oké, akkor most már értjük ezt a különbséget. Ugye itt a tanács szóval is annyiszor dobálózunk, és tényleg ez egy, nem tudom, hogy angolul jobban kijönnek ezek a dolgok, de magyarul nagyon-nagyon egymásra vetülnek, ugye az Európai Unió tanácsa, ahol ugye állandó képviseletek, munkatársai, illetve időnként a tagországokból érkező minisztériumi emberek dolgoznak, és ugye ennek a tetején van az Európai Tanács, ami állam és kormányfők találkoznak, és mindezt nem keverjük össze ugye az Európa Tanácssal, aminek nincs köze Strasbourgban az Európai Unióhoz. Ezt azért itt mindig elmondom egyszer-kétszer, hát ha minél többen megegyezzük. De mindez azért mutatja, hogy egy óriási döntéshozatali szintnek a legteteje ez az Európai Tanács, ahol találkoznak az állam és kormányfők, és ha jól emlékszem, akkor te voltál egy ilyen, vagy hát nem egy ilyen. Hány Európai Tanácsot néztél végig?
Múltkor összeszámoltam, és azt hiszem, hogy 44-re jutottam, mert ez egy nagyon izgalmas periódus.
Az több, mint néhány miniszterelnöknek az Unióban.
Biztos, hogy több, ez így van. Igen, tehát remélem ezt megbocsátják nekem azok, akik hallgatnak és esetleg a bizottságban vagy a parlamentben dolgoznak. Én megbocsájtom magamnak, de én arra jutottam, hogy valóban az Európai Unió legszexibb, legizgalmasabb fóruma az az Európai Tanács. De azért ez nem kellett sok ész, hogy erre rájussak, hiszen mégis ott van a tagállamoknak a legnagyobb hatalmú politikai vezetői összeülnek, és a legfontosabb stratégiai orientációs kérdéseket vitatják meg.
Csak hogy ugye ezt az adást éppen egy olyan napon vesszük fel, amikor egy ilyen európai tanácsülést tűrünk körülbelül 300 méterre zajlik, úgyhogy néhány rendőrön és egy pár szöges dróton kellett átjönnünk ide a podcast stúdióba, tehát valóban
de ha közelebb akarnánk jutni hozzá igazán, mert egyelőre ezek a rendőrök meg szöges drótok nem hoztak minket közelebb, mint bármelyik hallgató van az európai tanácshoz, ahhoz még jó pár akadályt le kéne küzdeni, és mire odaérnénk, ha átérnénk, akkor már menekítenék ki az állam és kormányfőket, de nyilván erről nincsen szó. Igen, tehát most is egy Európai Tanács van. Itt a válságokra reagáló döntések, és ezzel párhuzamosan az hosszú távú Európai Unió stratégiai döntések azok, amik ezen a szinten születnek. És pont ezért volt alkalmam olyan sok asszisztálni, mert én természetesen nem vettem rajta részt, ott csak is a miniszterelnökök és az államfők vesznek részt, plusz egy-két közeli kisegítő a brüsszeli buborékból, de ott ültem, vártam a többi diplomatával együtt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a minden országnak van egy hőse, a miniszterelnöke vagy elnöke, aki bemegy az arénába, ez az Európai Tanács. És a csapat, az őt támogató csapat, a szakdiplomatákkal, a kommunikációs ember, ez voltam ugye én ebben az esetben, ez már az elnökség utáni időszakról beszélünk, tehát amikor Magyarország szóvivője voltam itt a brüsszeli Európai Uniós rendszerben, akkor bemegy mindegyik országnak a hőse valamilyen céllal, valamilyen háttérinformációval, amire őt felkészítették, és ez egy elképesztően sűrű szövésű rendszer, amiben most nem tudunk teljesen belemenni, de a jobb keze, az úgynevezett serpája a miniszterelnöknek, aki EU-s ügyekben a jobb keze, és tartja a kapcsolatot a többi miniszterelnök, vagy többi állam és kormányfő serpájával, akik ugye közvetlenül a főnök mellett ülnek, tudják, hogy...
És fülébe suttognak,
meg leginkább hallják, hogy ő mit mond nekik, tehát ismerik a gondolkodását. Ők tudnak ügyeket előkészíteni, elsimítani. Vannak ugye a nagykövetek, akiket már említettél, az állandó képviselők, akik, mint a nevük is mutatja, folyamatosan itt ülve képviselik a hazájukat. Ők is általában, ha szerencsés az együttállás, főleg akkor a kormányfővel, illetve a kancelláriával közeli kapcsolatban vannak. Zárójel észrevehető egy folyamat, hogy külügyminisztériumokból miniszterelnökségekre, kancelláriákra kerül az EU ügy minden tagállamban, ez teljesen normális, hiszen régen ez egy külügyibb történet volt, ma meg már ugye minden EU-s ügynek van belpolitikai vetülete, így van. Ugye van egy ilyen mondás, hogy egy EU tag két helyen kormányoz. A saját fővárosában, úgymond szuverén módon, szuverénebb módon, Brüsszelben pedig a szuverenitásokat összeadva, összekombinálva a többi tagállammal.
Közösen gyakorolva.
Közösen gyakorolva, ezt a szót kerestem, csak nem akart eszembe jutni. Szóval, tehát bemegy a miniszterelnök, bemegy a...
Beküldjük a gladiátort.
Beküldjük a gladiátort, föl van ő jól készítve, nyilván miniszterelnöke válogatja, hogy milyen jellegű felkészítésre van szüksége, és utána ő ott helytáll, a saját politikai érdekeit és a nemzeti érdekeket kellően ötvözve a legjobb esetben, és valamilyen kompromisszumra jut a kollégáival. Az a közeg nagyon, hogy úgy mondjam, kompromisszumkész. Tehát ismerik a miniszterelnökök sorsát. Tehát azért bármelyik kormányban a miniszterelnök és mondjuk a pénzügyminiszter, most így véletlenszerűen kiválasztott kormányban, nyilván vannak specifikumok, van ahol a hadügyminiszter is, stb. De bármelyik Európai Uniós tagállamban a miniszterelnök és a pénzügyminiszter az, aki a mindennapi legsúlyosabb döntéseknek a közepén van. Aki ugye, hogy melyik ujjamat harapjam le, vagy melyik ujjamba harapjak bele. Tehát pontosan tudják a miniszterelnökök, hogy a kollégáik is ilyen helyzetben vannak otthon, és nagyon-nagyon nagy a kompromisszumkészség. Tehát nagyon-nagyon megértőek.
Ez nem tudom, hogy nem meglepő most a hallgatóinknak, mert valahogy gyakran azzal a képpel érkezik haza, legalábbis a magyar miniszterelnök, de talán néhány többen is a régióban, hogy hát itt akkor nagy csata volt, ugye eleve ez a háború szótárkészlet, amiből hát főleg 22. február óta engem a hideg kiráz, tehát nem kéne talán sűríteni a háború szövetet, de hogy akkor pont az ellenkezője igaz?
Majd azt gondolom, hogy egyszerre több dolog is igaz lehet, attól függ, hogy milyen irányból nézzük. Ugye nekem az a szerencsém, hogy szóvivőként részt is vettem, ugye nagyon sok sajtótájékoztatón, tehát levezetve, és ugye a szóvivőnek volt egy olyan szerepe is, hogy információszerzés. Én nagyon sok más tagállam miniszterelnökének, vagy államfőjének a sajtótájékoztatóját megnéztem. Ha más nem, akkor utólag felvételről. Tehát azt kell elképzelni, hogy akkoriban még volt Nagy-Britannia is tagként, tehát volt a három nagy, nagyon nagy teremben, nagyon sok újságíróval, ez a német, francia, brit, és akkor mindenki másnak kisebb terem, hiszen kevesebben jöttek, ez teljesen normális, és mindegyiket lehetett követni élőben, mindegyiket lehetett online, én nagyon sokat megnéztem. És teljesen igaz, én bizonyítékot láttam rá, ennek köszönhetően, hogy az Európai Tanács ülése után minden gladiátor győzelmet hirdet. A rendszer így van felépítve. Ugyanis valóban...
Mert senki nem hal meg a polondon.
Talán ez a legfontosabb, ugye beszéltünk már arról, hogy Európában az államok érdekeinek összefűzését és kiegyeztetését korábban nem ennyire vértelenül csinálták, de valóban mindenki kap is valamit. Tehát a rendszernek ez az egyik legfontosabb lényege, hogy minden nap van újabb játék, minden nap van újabb egyezkedés, és mindenkinek kell valamivel hazamennie. Nem azért, mert sajnáljuk, nem azért, mert na, jusson neki is valami, hanem azért, mert csak így tud működni a rendszer. Mert egyenjogú, értem én, tudom, nem akarok úgy tűnni, mintha nem érteném, hogy vannak egyenlőbbek az egyenlőbbek között, de mégis a nap végén egyenjogú szereplők, klubtagok, mindegyiknek kell tudnia valamit hazahoznia. És haza is hoz, objektíve. Hogy aztán utána ezt mennyire tudja felnagyítani optikailag, mert otthon éppen az számít,
az
hogy...
Az már az ő feladata, így van.
De ezzel szemben nyitottság van. Ugyanakkor az is igaz, hogy kompromisszumok is vannak. Tehát értelemszerűen engedni is kell. Csak úgy, mint ahogy már említettük a család példáját. Tehát egyszerre nem mehetünk 27 különböző irányba, mert akkor nem egyszerre megyünk, akkor nem együtt megyünk. Tehát ez egy nagyon érzékeny egyensúlyozás, amiben lehet sok mindent kritizálni, de a nap végén valószínűleg az a lényeg, hogy működik-e. És egyelőre úgy tűnik, hogy működik.
Ez egy jó kérdés, hogy igen, tehát vajon politikai praktikum szempontjából hol húzzuk meg a határát a működés nem működésnek. Egyértelmű, hogy most zakatol ez a vonat és megy, néha persze pöfékelre csegropog, meg újabb szenet kell lapátolni a mozdonyba, de hát nyilvánvalóan
nem esett szét,
és karban kell
tartani. Van, néha irányt kell váltani, ha látjuk, hogy az eddigi gondolat nem volt megfelelő.
És ebben a közegben neked elképzelhető, hogy van fekete bárány? Tehát, hogy van olyan, hogy tehát itt nyilván kémia is van, nem? Tehát 27 ember, egyébként 27 az egy rengeteg, ez, tehát ez egy óriási szám, amikor így elkezdődik, hogy a családi találkozón is kevesebben vagyunk, mint ahányan ülnek az Európai Tanácsban, az egy elég ijesztő gondolat. Tehát, hogy ez a 27 közül ugye mesélték más benfentesek korábban, hogy például volt egy olyan olasz miniszterelnök, Berlusconi, aki nem szólalt meg lényegében ezeken a találkozókon, mert hogy ő egyébként eladta, amit kellett otthon, neki itt különösebben nem, úgy érezte, hogy nem volt olyan érdek, amit szemben kellett volna megvédeni a többiekkel. Tehát, hogy nagyon fura szerepekbe eshetnek bele tulajdonképpen a te korábbi hipotézised, de megegyező módon teljesen más dolgokat valósítanak meg, vagy történik abban a szobában, mint amit gondolunk, és mint amit állítanak róla. De ebbe az is belefér, hogy esetleg lehet, hogy tényleg van olyan, aki nem tudom, nem tud angolul, ugye így kezdődik, és akkor neki vajon milyen a sorsa egy ilyen tanácsülésen, vagy hát mostanában nyilván politikai értelemben kilóg balra, jobbra, előre, hátra, oroszos, nem oroszos, kém, nem kém, hát nem tudom, tehát hogy sok ilyen fekete bárány szerepet el tudok képzelni, hogy ez mennyire jön át még ott a folyosón, ott felétek, amikor kisétálnak a 27-27-ek.
Pont ezzel akartam kezdeni, hogy a szakmai tisztesség kedvéért le kell szögeznem, hogy én bent európai tanácsülésen nem ültem, olyan emberektől hallottam történeteket, akik bent ültek, tehát elég megbízható forrás, illetve olyan emberekkel beszélgettem, akik a saját kapcsolatrendszerükben szintén bennülő emberrel, teljesen nyíltak legyünk, nyilván hallottam a magyar miniszterelnöktől beszámolókat, nem nekem személyes beszámolókat, hanem a diplomaták közösségének, hiszen tájékoztatnia kell az ő fegyverhordozóit, segédjeit arról, hogy mi történik, és hallottam ugye a magyar nagykövettől, illetve más diplomatáktól, más országok szóvivőitől, más országok szakdiplomatáitól, hogy ők mit hallottak a saját embereiktől. Nyilván itt van egy ilyen informális információcsere, mert mindenki szeretne minél több információt begyűjteni, amit utána megoszt természetesen a sajátjaival.
A saját házatájával.
Abszolút. Tehát ez nem egy, annak ellenére, hogy ez egy nagyon élvezetes tevékenység, egy olyan politikai geeknek, mint amilyen én vagyok, de ez nem egy öncélú tevékenység, hanem ez az információgyűjtés része. Na de visszatérve, amit mondtál, tehát nem voltam benn, de hallottam történeteket olyanoktól, akik benn voltak, és utoljára 2015-ben. Tehát ezekkel a zárójelekkel, vagy igen, zárójelbe tevésekkel együtt azt mondom, hogy nagyon sok különböző karakter van. Meghatározó, hogy milyen ország, mekkora méretű, milyen történelmű ország. És aki kilép ebből, az nem a legjobb. Volt egyszer egy kis ország, amelyik nagyon érintett volt egy pénzügyi bankválsággal kapcsolatban, most ennél közelebb nem mennék hozzá, akinek a részéről az Európai Tanács tagja fél órán keresztül beszélt. Én úgy hallottam, hogy akkor azt annyira nem szerették a többiek, és ezzel tudom azt összekötni, amikor ezután az Európai Tanácsülés után az akkor frissen megválasztott François Hollande, francia államfő elmondta a sajtótájékoztatóján, tehát ez nyilvános, hogy hát ez volt az első Európai Tanácsülésem, és majd lesznek javaslataim Herman Van Rompuy számára, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Ami hát azért egyrészt engem kicsit melbevágott, hogy valaki először van ott, és már is javaslatai vannak, de amikor később meghallottam, hogy az egyik kolléga fél órán keresztül ecsetelte hazája bankrendszerének sanyarú sorsát a többieknek, akkor megértettem, hogy mi motiválhatta őt. Ennek ellenére azt gondolom például, hogy Van Rompuy elnök valószínűleg tudta, hogy hogyan kell ezt kezelni, és úgy gondolta, hogy akkor engedni kell a kollégát, hogy elsírja a bánatát, hiszen ne kezeljük ezt túl könnyedén, egy nemzetbank rendszeréről volt szó, tehát hogy ez nem a
apróság. Igen, csak sanyarú lehetett, hogyha eddig kellett esetelni.
Így van. De mások valóban vannak olyanok, akik szótlanok, vannak olyanok, akik...
Tudnak angolul, nem tudnak angolul?
Tolmácsolás van. De az nyilván nem ugyanaz. Tehát itt is igaz az, ami az Európai Parlamentben, hogyha valaki nem tud nyelvet, hogy ugye a kis nyelv beszélője nevet utoljára, ugye az Európai Parlamentben van ez a vicc, hogy elhangzik egy vicc egy felszólalásban, hogyha kis nyelven hangzott el, és egy másik kis nyelven hallgatja valaki, akkor ugye két tolmácson fog átmenni, és így eltart egy darabig, tehát már rég túlment a beszéd, amikor valaki esetleg felnevet, mert megértette, hogy mi történt. Na, itt természetesen ennyire durva nincsen, hiszen mindenki kap tolmácsolást, hogyha szüksége van rá, és ez itt alapvetően most már tudnak, de ez is számít. Meg van az a, amit nem nyelvtudásnak hívnék, hanem kommunikációs készségnek. És itt előhoznám a magyar miniszterelnököt. A magyar miniszterelnök angolja nem tökéletes. És nem is a legjobbak közé tartozik az Európai Tanácsban, bár nagyon erős, nagyon jó, tehát nincsen vele semmi baj. De a magyar miniszterelnök kommunikációs készsége viszont csillagos ötös. Nekem volt ugye alkalmam, amikor már nem elnökségként szóvivő voltam az állandó képviseletem, 2013 környékén volt egy olyan pillanat, amikor Magyarország körül megint sűrűsödtek az események, és a magyar miniszterelnök úgy döntött, hogy beszámol a saját álláspontjáról a brüsszeli médiának. És erre nekem kellett összerántani akkor ott az Európai Tanács margóján egy nyilvános sajtótájékoztatót, és hát egy relatíve kicsi terembe, most nem egy osztályteremre kell gondolni, egy relatíve kicsi terembe 100 körüli újságíró zsúfolódott össze. És ugye jártam körbe-körbe, az egyik újságíró kolléga, az FT akkori irodavezetője ott még ki is tweetelte, hogy Martin is trying to tame the beast, tehát hogy a...
Szelidíti a vadat,
igen, tehát amíg vártunk ugye a miniszterelnökre, hát hiszen nem miattam voltak ott, hanem a miniszterelnök miatt. És aztán, amikor megjött a magyar miniszterelnök, ugye végig tweeteltem, amit mondott szóvivőként, elképesztően jól kezelte ennek a sok nemzetiségű, az újságírók sem mindig tudnak tökéletesen angolul, őnek is sem az anyanyelve, hihetetlenül jól kezelte a kérdéseket, nagyon jól kezelte a szimbolizmusokat, hát stb.
Ugye az lenne a kérdés, csak félek, ezt nem neked kell föltennem, hogy vajon akkor megkeseredette egyébként a magyar miniszterelnök, és ő egyébként őszintén megváltozott ebben a szerepében és a Brüsszel viszonylatában, vagy pedig az Európai Tanácson továbbra is egy vidám partner, csak kifelé egy másik narratívában utazik. Ezt én most innen ülve sem tudom eldönteni, pedig itt van tőlünk 500 méterre, de ez egy másik adás.
Én sem tudom sajnos.
Ez egy másik adás témája lesz mindenképp. Marci, egy kérdésre maradt időnk, és nagyon köszönöm az őszinte szavakat az európai tanácsülésekkel kapcsolatban, de még egy dolgot mindenképp szeretnék megérdeklődni, mégpedig ugye te vagy az, aki mégiscsak láttál egy közigazgatást, most is az Európai Bizottság közigazgatásába vagy, és láttál egy másik működést, hogy számodra mi volt a legnagyobb különbség a váltásokban? Tehát amikor egyik oldalról átültél a másikra, majd a másikról újra az egyikbe. Mi hiányzik? Azt is öltetném ezt a kérdést.
Teljesen jó kérdés. Ez a horizontális diplomáciai izgalom. Tehát az, hogy mivel valakit képviselsz, ezért nagyon világos, hogy mit akarsz elérni. Ez nem biztos, hogy mindenkinek hiányzik természetesen a bizottsági tisztviselők közül. Egy jó szakember, aki elmélyült a szakmájában, az annak lehet, hogy nem is hiányozna az a fajta pörgés és sűrűség.
Igen, ezt mondjuk, azt hiszem, hogy az egyórás beszélgetésben átjön, hogy te szeretsz mesélni.
Igen, ez nyilván. Tehát nekem ez hiányzik, hiányzik az, hogy képviselni a hazádat, és... Ami viszont kárpótol, az az, hogy egy rendkívül jól működő, olajozott, érthető és fair, általam fairnek értékelt rendszer része vagyok. Uh-huh. Tehát egy olyan hely, ahol jó dolgozni, ahol jó a munkakultúra, nem azt akarom mondani, hogy a tanácsban nem jó dolgozni, félreértés ne essék, vagy hogy akár a magyar diplomáciában nekem ne lett volna jó dolgoznom, de az mindenképp egyértelműen a bizottságnak szerintem egy erőssége, ez a jól szervezett technokrácia, hívjuk nyugodtan annak, ez nem feltétlenül egy szitok szó. Olyan emberek, akik értenek a témához, amivel foglalkoznak, egy jól szervezett, hierarchikus rendben megpróbálják megtalálni a megoldásokat ezekre a problémákra, és nem úgy, hogy nekik mi a preferenciájuk, hogy szerintük mi lenne a jó megoldás, hanem hogy a tudományos tények, az adatok, és legfontosabb, a politikai döntéshozatal realitása, tehát hogy a tanácsban mit fognak gondolni a tagállamok, és a parlamentben mit fognak gondolni a képviselők, mindezt ismerve összeraknak egy javaslatot, ami jó eséllyel át is megy, és meg is oldja Európa adott problémáját.
Ez a pillanat, amikor sírva kéne fakadnunk a hallgatókkal együtt, hogy ugye tudományos tények is számba kerülnek egy politikai döntéshozatali folyamatban, mert azért ez sem bevet feltétlenül és minden tagállamban, illetve az, hogy ugye a legnagyobb egység a Joint Research Center, tehát a kutatóközpontja az Európai Bizottságnak a legnagyobb létszámú, hogyha jól emlékszem.
Vagy talán a második legnagyobb.
Az egyik legnagyobb.
Igen, igen, hiszen volt szerencsém ott is dolgozni kommunikációs vezetőként, és 2000 tudós munkálkodik öt különböző helyszínen.
Ez megnyugtató a európai polgárként, hogy látunk 2000 tudós dolgozni azon, hogy ami kijön a csőben javaslat, az
így
esetleg
van,
tudományos
szempontból is. Egy élelmiszerbiztonsági kérdés, egy energiahatékonysági kérdés, az ne...
Jó, hát a hallgatóknak nyújtom a zsebkendőt, hogy ők is meg tudják törölgetni a szemüket a könnyektől. Van ilyen. Most nyilván tőled nem a bizottsági kritikát akarom kihúzni, tehát innentől kezdve most egy bizottsági tisztviselőtől, aki korábban dolgozott az Európai Tanács soros elnökségén, a magyar diplomácián és aztán a magyar képviseleten ott maradva szóvivőként, hát egy elég színes összefoglalót kaptunk, szinte körbe is értünk ezzel, hogy az elején is erről beszélgettünk, hogy a döntéshozattal és a bürokrácia az működhet akár jól. Föltennéd az íre a pontot, hogy mi az, amivel ezt le tudjuk zárni?
Működhet jól, ami kell hozzá, az önkorrekcióra való készség, tehát önkritika, és ez nem feltétlenül alapban sajátja a nagy rendszereknek. Akár magáncég, akár közigazgatás.
Akár bármi más, és aztán itt be is hozhatnánk a hatalom szociológiáját, hogy tulajdonképpen ez az idővel fordítottan arányos, de ez sem ennek az adásnak a témája feltétlenül, és ezért vannak az intézményekbe itt-ott beépítve fékek és ellensúlyok, mint itt Brüsszelben ez remekül ki lett találva az alapító atyák által. Marci, nagyon köszönöm, örülök, hogy eljöttél hozzánk, remélem, hogy a hallgatók is élvezték ezeket a kis színes történetekkel dúsított eurokrácia gyors talpalót. Szerintem elég sok mindennel közelebb tudtunk jönni a valóságérzékeléshez azoknak is, akik esetleg nem jöttek még Brüsszel felé. Nem is biztos, hogy ez a brüsszeli utcáról látszik, talán pont emiatt izgalmas, hogy hogyan néz ki egy tanácsülés, meg az informális hálózatok hogyan szövik itt a pókhálóikat. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm.
Köszönöm szépen nektek is, hallgatóknak is, hogy meghallgattatok minket. Nagyon örülök, hogyha eddig eljutottatok, és kérlek, hogy adott esetben iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre. Minden szerdán reggel küldöm nektek az elmúlt hét nemzetközi kapcsolatainak okosságait. Egyben nézzetek szét a Partizán Podcast csatornáján, ami egy külön csatorna. Itt nézzétek meg a korábbi adást. Brüsszel kapcsán beszélgettünk nem olyan régen egy volt EP képviselővel, Valajos Péterrel, aki talán egy picit hasonlóan számolt be arról, hogy hogyan is festenek a parlamenti valóság hétköznapjai, és beszélgettünk már Kalmár Szilviával is arról, hogy mindez lobby oldalról hogyan fest, illetve az Európai Bizottság hardcore álláspontját pedig Újvári Balázs szóvivővel csámcsogtuk meg. Szerintem az is egy nagyon jól sikerült adás volt. És hogyha mindezeken túl vagytok, akkor már nincs más hátra, mint hogy az 1%-otokat felajánljátok a Partizán Alapítványnak a következő adóbevallásotokban. Nagyon köszönöm, hogy velem voltatok, jelentkezünk nem sokára, addig is olvassatok sokat. Sziasztok, Feledi Botond voltam.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.